Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Különleges lelki eseményre várják a híveket a segítő Szűz Mária leányai intézményének tagjai. Magyarországra érkezett Ronkati Szent Mária erekéje. A tavaly októberben szenté avatott szalézi misszionárius nővér életpéldája ma is sokakat bátorít a hitre, szolgálatra és a gondviselésbe vetett bizalomra. Egerben és Makláron április 26-ától lesz az erekje, az első nap este 17:30-kor szentmisét mutatnak be az Egri Bazilikában. Megnevezte a leendő Tisza kormány 7 miniszterét Magyar Péter pártelnök, leendő kormányfő a párt parlamenti frakciójának első ülése után. A várhatóan 16 minisztériummal felálló Tisza kormány külügyminisztere Orbán Anita, pénzügyminisztere Kármán András, gazdasági és energetikai minisztere Kapitány István lesz. Az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt, az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László, a honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulus, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pedig Bóna Szabolcs. Egyhangulag támogatta a Tisza parlamenti képviselőcsoportja Bújdosó Andra jelölését a frakció élére, valamint Forsthofer Ágnes jelölését az országgyűlés elnöki tisztére. A kormányban lesz miniszterelnökség, belügyminisztérium, igazságügyi, közlekedési és beruházási, oktatási, szociális ügyekkel foglalkozó, vidékfejlesztési, digitális és technológiai ügyekkel foglalkozó tárca, valamint tudományos ügyekkel, sporttal, civilekkel, egyházakkal és médiaszabályozással foglalkozó művelődési tárca. Várhatóan még a héten jelentenek be új miniszterjelölteket. Van igény a társadalomban egy új alaptörvény megalkotására, jelentette ki Magyar Péter. Ezt aztán népszavazás erősítheti meg, de nem ez a leendő Tisza kormány első feladata, tette hozzá a pártelnök. Arra kéri a jelenlegi kormányt Magyar Péter, hogy hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet május 31-ig. Legalább 160 olyan jogszabály kötődik a veszélyhelyzethez, amely csak a rendkívüli jogrend miatt működik, és a kabinetnek módosítani kell ezeket, ehhez kell pár hét, magyarázta. A háborús vészhelyzet május 13-án lejár. Konstruktív és jó hangulatú volt az egyeztetés az Európai Bizottság delegációja és a leendő magyar kormány között az uniós intézmény fő szóvivő helyettese szerint. Olof Gill elmondta, a jövőben folytatódnak az egyeztetések, hogy több témában is minél hamarabb előrelépést érjenek el, köztük a Magyarországnak járó, ám jogállamisági aggályok és korrupciós kockázat miatt felfüggesztett uniós források ügyében. Az Európai Bizottság elnöke szerint kevés idő áll rendelkezésre a Magyar Péter vezette leendő kormánynak, hogy megmentse a koronavírus járvány után létrehozott helyreállítási alap hazánknak járó forrásait, annak határideje ugyanis augusztus 31-e. Ursula von der Leyen szerint a magyar nép megérdemli, hogy megkapja ezeket a pénzeket, ezért is kezdtek el már a választás után tárgyalni Magyar Péter csapatával. Üzemanyagellátási zavarokra figyelmeztetett a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet az MTS eljuttatott közleményében azt írta, a kutak fenntartása a különadók és az ellátási nehézségek miatt elviselhetetlenné vált, a vállalkozók családi tartalékai elfogytak. Az alakuló új kormányt arra kérik, hallgassa meg az érveiket, javaslataikat. A szerbiai kőolajipari vállalat a NISZ adásvételi szerződéséről tárgyalt a MOL elnökvezérigazgatója Hernádi Zsolt és a szerb energiaügyi miniszter. A szerb tárcavezető kiemelte, céljuk a pancsovai olajfinomító teljes kapacitású működésének fenntartása. A megbeszélések a napokban Belgrádban folytatódnak. Volodymyr Zelenszkij a Tisza párt vezetőjével Magyar Péterrel tárgyalna az ukrán állami Ostcsatbank Magyarországon lefoglalt vagyonának visszaszerzéséről. Az ukrán államfő szerint a zárolt pénzeszközöket az Orbán kormány jogtalanul tartja vissza. A magyarországi politikai változásokat ugyanakkor jó lehetőségnek tartja a helyzet rendezésére, mondta el egy interjúban. Ukrajna már 10 éves drónszállítási megállapodást írt alá 3 közel-keleti országgal, Szaúd-Arábiával, az Egyesült Arab Emírségekkel és Katarral, jelentette be Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök megjegyezte, már 11 országból kaptak megkeresést termékeikre, köztük a Kaukázusból is. Megjegyezte, hogy legalább 10 különböző megállapodás van jelenleg tervben bizonyos típusú ukrán fegyverek exportjáról. Egy civil életét vesztette, egy másik pedig megsebesült az ukrán fegyveres erőknek a Fekete-tengeri Tuapse város ellen indított tömeges dróntámadása következtében. Az orosz városban olajfinomító működik, amelyet többször is támadtak az ukránok az elmúlt napokban. Végül az időjárásról. Gyengén vagy közepesen gomoly felhős lesz az ég a folytatásban, elszórtan záporral, esetleg egy-egy zivatarral. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1 és 6 fok között, napközben 13-14 fok körül alakul. Az északi középhegység tágabb térségében akár fagypont alá is hűhet a levegő. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai egészségügyi műsorunkban először a vastagbélrák lesz a témánk, ezután a levendula jótékony hatásairól hallhatnak. A következő percekben dr. Salló Zoltán gasztroenterológussal, az EGRI Markot Ferenc Kórház sebészeti és érsebészeti osztályának osztályvezető főorvosával beszélgetünk a vastagbélrák szűréséről, a betegségről, valamint a terápiás módszerekről. A 2024. április 22-i adásunk ismétlését hallják. Ha tehetik, tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm a stúdióban ismét doktor urat, és mai témánk a vastagbélszűrés lesz, aminek az az oka, hogy egyébként Magyarországon vezető halálokok között tartják számon a vastagbélrákot. Talán mondhatom azt is, hogy a második leggyakoribb daganatos megbetegedés. Mit lehet erről tudni? Honnan kezdhetünk? Vannak-e tünetek, amivel érdemes számolni?
Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat. Hát az az egyik legnagyobb gond, hogy némán kezdődik, és némán kezdődhet. Tehát azért van szükség a szűrésre, mert a daganat kialakulása hosszú ideig tart. Vannak adatok, hogy akár 10-15 évig is egy jó indulatú daganatból lesz rossz indulatú, és sajnos ez alatt, az idő alatt a beteg, a személy semmilyen tünetet nem észlel, és nincs panasza.
Vagy nem lehet, hogy nem tulajdonít neki különösebb figyelmet? Mert mondjuk ugye el szokták emlegetni, hogy a hasmenés, székrekedés...
Igen, vagy csak átmenetileg van, aztán elmúlik, később megjelentkezik, igen, nem tulajdonít neki jelentőséget, és pont ez lenne az a, ha belegondolunk, viszonylag hosszú időszak, amikor ki lehetne deríteni a betegséget, sokkal könnyebben lehetne kezelni egy korai stádiumba, ahogy szoktuk mondani. Azt is megalapíthatnánk, hogy ez még csak egy jó indulatú elváltozás, amiből az esetek egy részében lehet rossz indulatú, vagy átalakulhat, de az sem mindegy, hogy egy jó indulatú elváltozást kezelünk, vagy egy rossz indulatúnak a korai kezdeti stádiumát.
Mivel találkoznak általában a betegek szempontjából, hajlandóak elmenni szűrésekre, vagy hol tart most ez a statisztika?
Hát a statisztika sajnos ott tart, hogy egyik leggyakoribb rossz indulatú daganat, ahogy ön is említette, és gyakorisága 50 év fölött meredeken emelkedik. Különböző számok vannak, nem érdemes ebben olyan nagyon mélyen belemenni, tény, hogy nőknél második, bizonyos statisztikák szerint emlő daganat mögött férfiaknál második, harmadik, itt a tüdő és a prosztata kerül első helyre, de ami viszont biztos tény, hogy Magyarországon körülbelül 10 000 új eset van évente, és körülbelül 5 000 halnak meg évente vastagbél daganat és végbél daganat miatt.
És ez a felfedezett?
Igen, ez a felfedezett. Ugyanakkor, ami a nagyon durva szám, hogy a korai felismerés esetén a túlélés az meghaladhatja messze az 50%-ot, míg késő stádiumban ez körülbelül 10%. És a korai stádiumban teljes gyógyulás érhető el magas számba, míg késő stádiumban már ez a szám, ez meredeken csökken.
A korai stádiumot hogyan tudnánk meghatározni? Tehát mi különbözteti meg mondjuk a már a késői stádiumtól?
A korai stádiumban azt a részt is emelném ki, amikor még nincsen igazából rossz indulatú daganat, csak van egy daganat, ez egy jó indulatú daganat, különböző átalakuláson fog ez a daganat átmenni. Mostani tudásunk szerint a vastagbél daganat különböző féleképpen alakulhat ki, de az egyik klasszikus és viszonylag mondhatjuk talán leggyakoribb formája az, hogy egy jó indulatú daganat előbb egy kicsit rosszabb indulatú, jó indulatúvá alakul át, hogy így mondjam, aztán ez később még átalakul, még mindig jó indulatú, de már kezd alakulni a rossz indulat felé, és a végén tényleg rossz indulatú lesz belőle. És ahogy említettem, ez akár 10 év is lehet, vagy hosszabb idő, na és ez az idő alatt kellene észrevenni. És a szűrés ugye azokra a személyekre vonatkozik, klasszikus meghatározás szerint, akiknek nincsen tünete, vagy nincsen panasza, de szűrjük, vagyis keressük, hogy nincs-e ott a betegség. Sokféleképpen, és többfajta szűrőprogramot állítottak fel, elsősorban én most Európáról beszélek. A leggyakoribb formája az, hogy bizonyos életkort meghatároztak, mint akár az emlő esetében is, vagy más betegségeknél, hogy milyen életkoroktól kezdődik, és körül meddig tart, és milyen formában. Magyarországon jelenleg 50 év fölött kezdődik a vastagbél daganatnak a szűrése, és 2 lépcsőből áll. Az első lépcső, hogy 2 különböző nap egymás után 2 napon székletmintából vizsgálatot végeznek, és igyekeznek meghatározni a benne elhelyezkedő vért. Olyan vérről beszélek, ami szabad szemmel nem látható. És ha az szintet meghalad, akkor úgymond nem negatívnak véleményezik a leletet, és akkor javasolt a második lépcső, hogy egy vastagbél tükrözés történjen. Az 50 év fölötti lakosság, aki részt vesz a szűrésben, háziorvosán keresztül vagy saját jelentkezésén, évente elvégzi ezt a vizsgálatot. Amikor negatív, akkor a következő évben is így tovább. Ha valamikor úgymond pozitív lesz, akkor javasolt a vastagbél tükrözés.
Mert hogy maga a vér jelenléte a székletben sosem jelenthet jót, és ugye akkor a mennyiség az, ami mérvadó.
Szabad vérnek elméletileg nem szabadnak lennie, de ez is pontosításra szorul, mert van olyan érték, amit elfogad a szakma, illetve a számok alapján kimutatható, hogy nincs jelentősége, ezért számszerűleg megmérik a vérmennyiségét, és ha eléri a küszöbérték fölötti, vagy pontosan meghaladja ugye a küszöbérték fölötti értéket, akkor minősítik nem negatívnak, és akkor javasolt a vastagbél tükrözés.
A vastagbél tükrözéstől eleve nagyon sokan megijednek. Miért jobb az, ha mégis rászánja magát valaki?
Teljesen igaza van, a vastagbél tükrözés az nem tartozik a kellemes vizsgálatok közé, de az is igaz, hogy picit, hát hogy is mondjam, ártatlanul is bántják, annyira nem rossz a vizsgálat, mint ahogy sok tévhit van vele kapcsolatban. Próbáljunk itt egy picit a tényeknél maradni. Az egyik tény az, hogy ez a vizsgálat az aranystandard vizsgálata a vastagbélnek. Tehát jelenleg nincsen, több más vizsgálati módszerünk is van, de nincs más vizsgálati módszer, amelyik pontosabban meg tudná ítélni a vastagbélnek a nyálkahártyáját. Ráadásul a tükrözés nem csak a diagnózist szolgálja, hogy megállapítsuk, hogy milyen a vastagbélnek a belseje, ugye, hanem lehetőséget ad arra igen komplex beavatkozásokhoz is, amikor polipok részben rossz indulatú, részben jó indulatú, vagy teljesen jó indulatú elváltozások eltávolítására is lehetőséget ad. Tehát ugyanakkor diagnózison kívül terápiát, gyógyítást is eredményezhet az alkalmazása. Igazából macerás azért a vizsgálat, azt meg kell mondani, hiszen 2 napot vesz igénybe, hiszen 1 napig a betegnek elő kell készülnie, egy béltisztítást kell csinálni, és bizony a betegeket meghallgatva sokszor halljuk azt, hogy talán a vizsgálat nem is volt olyan kellemetlen, de azt, hogy 1 napig bélelőkészítést kellett csinálni, nem tudott úgy táplálkozni.
Tehát a diétát kell.
Diétát, sok folyadékot kell fogyasztani, többször el kell menni vécére, nem tud enni, valamennyire éhezik, az legalább olyan kellemetlen. Létezik olyan lehetőség, hogy aznap történjen a bélelőkészítés, és később délután a vastagbél tükrözés, a gyakorlatban az nem terjedt el azért annyira. Létezik, de nem terjedt el. Inkább sokkal elterjedtebb az, hogy előző nap történjen a bélelőkészítés, és utána a vizsgálat. A vizsgálat igazából egy videórendszerről van szó, egy eszköz, ami nem túl vastag, hiszen csak 13 mm, annál nyilván hosszabb, és videón, monitoron keresztül, ugye megfelelően meg van világítva, ezt gyakorlatilag élőben látjuk a belsejét a vastagbélnek. 2 dolog van, az egyik, hogy levegőt fújunk be, és ez feszítést okozhat a bél területén, illetve maga a különböző kanyarulatok bevételénél feszülhet a bélfodor, és ez is kellemetlen lehet a beteg számára. A betegek egy kis százalékánál semmilyen fájdalomcsillapítás nem alkalmazunk, ez elsősorban az ő kérésüknek megfelelően történik. A betegek jelentős részénél bódításban történik a vizsgálat, amikor nem altatjuk el őket, de vénásan kapnak injekciót, és ez az élét a vizsgálatnak elveszi. Emellett is lehet, hogy aki kellemetlenül éli meg a vizsgálatot, ez tény, de bódításban az esetek döntő többségében el lehet végezni a vizsgálatot. Ha ez mégsem valósulhat meg, akkor javasolt a betegnek az elaltatása, ez ugye két orvost igényel, a vastagbél tükrözést végző orvoson kívül altatorvos jelenléte, illetve azért egy picit ez bonyolultabb, mint a bódítás.
Itt mondjuk a lehetséges pánik miatt, tehát hogy ők annyira stresszelnek ez alatt a vizsgálat alatt vagy előtt már, hogy nem tudják elvégezni?
Ez is egy ok, de azt sem szabad elfelejteni, hogy különbözőek vagyunk, különböző a fájdalom tűrő képességünk, más a fájdalom küszöb, és van, aki nem viseli el a vizsgálatot. Én azt gondolom, hogy ez is jogos, az más tehát hogy van, hogy nehezebben tudjuk megszervezni az altatást, de beletartozik a tények közé az, hogy ez a vizsgálatot van, hogy nehezen tűrik. Érdekes statisztikát láttam, azt gondolná az ember, hogy esetleg nyugati országokban nagyobb lehetőség van, talán jobban el vannak látva orvosi személyzettel, és ott is például Finnországban nagyon magas a csak bódítással végzett vizsgálatok száma. Személyes tapasztalatom ugye Angliáról és Skóciáról szól, ott mind a két helyen elsősorban döntő többségben bódításban végeztük a vizsgálatot, akiknél ez nem volt kivitelezhető, azoknál került soraltatásra.
Mi a különbség a nők és a férfiak hajlandósága között?
Nehéz kérdés. Nem biztos, hogy pont napra készen tudom a statisztikát. Talán azért vállalkozóak a hölgyek, én azt gondolom. Lehet, hogy a férfiak úgy nehezebben indulnak neki a vizsgálatnak, de ez csak lehet, hogy egy megérzés.
Az életkort azt említettük, hogy 50 igen. éves kor fölött
50-től 70-ig,
fölfelé szűrés az már ajánlott. Mi a helyzet azokkal, akik mondjuk genetikailag, egyáltalán a genetikának van-e köze ehhez a betegséghez?
Van köze. Az 50 és a 70 között életkort, ez a hivatalos szűrőprogram által meghatározott kor, de meg kell említsük, hogy vannak rizikotényezők vastagbél daganat kialakulásában. Az első lehet a 50 év fölötti életkor. Bizonyos nyugati országokban végzett vizsgálatok egy picit tolták ezt a korhatárt lefelé. Azt figyelték meg, hogy fiatalabb korban is magasabb számban alakul ki, és így bizony a 45 évet határozták meg. Azt kell látni, hogy a szűrőprogramok kialakításánál az orvosi szempontokon kívül nagyon fontos orvos egészségügyi gazdasági tényezők is vannak, mikor egy kormány vagy egy szerv meghatározza, hogy milyen szűrőprogramot indít el. De biztos, hogy fokozott rizikó az idősebb kor, vegyük akkor 45-50 év fölött. A családban előfordult vastagbél, gyomor, hasnyálmirigy, emlő vagy nőgyógyászati rák. És elsősorban elsőfokú hozzátartozónál. Tehát klasszikusan ugye a betegtől vagy a szemétől azt kell megkérdezni, hogy az édesapának vagy édesanyának volt ezekből a daganatokból valami. A krónikus bélgyulladás, ha hosszú ideig fennáll és nagyobb területét érinti a bélnek, szakszóval kolitis ulceróza, vagy bizonyos szempont, bizonyos részeiben a Crohn betegségnek. Ez a két betegséget hívjuk gyűjtő néven krónikus, vagy igen, krónikus bélgyulladásnak. Ha ez több mint 10 éve fennáll, akkor ez szintén lehet egy rizikotényező, ezeket a betegeket gyakrabban meg szoktuk vizsgálni. És még rizikofaktor a dohányzás, a túlsúly és a mozgásszegény életmód. Érdekes módon ez utóbbi hosszú vizsgálatok után tankönyvi adatba bekerült, hogy a végbéldaganat kialakulásában megelőző szerepe van a rendszeres fizikai aktivitásnak.
A táplálkozásunk mennyit befolyásol ebben a tekintetben?
Sok vizsgálat történt, és azt lehet mondani, hogy általánosságban biztosnak mondható, hogy a túl sok cukor, édesség fogyasztása, alacsony vitamin, nyomelem és rostartalom szintén rizikotényező lehet. A húsok, a vörös húsok és a füstölt húsokat elsőben a tápcsatorna felsőbb szakaszainak a megbetegedéseire vetítették ki, mint rizikotényező, de valószínű, ha kisebb mértékben is, de a vastagbélre is nem a legkedvezőbb hatásuk van.
Tehát együnk minél több gyümölcsöt, zöldséget, mozogjunk.
Igen, azt gondolom, hogy a mozgás az teljesen tényszerű, megfelelő formája a mozgásnak az fontos, és úgy összességében nem csak a vastagbélünk miatt, hanem akár a keringésünk, a szívünk és más szervünk miatt is a sok cukor, sok édesség, és azt mondom, hogy túlzott húsfogyasztás az valószínű, hogy nem segít ebben. A zöldséggyümölcs az annak pozitív hatása van.
Ha most valaki hallgatja ezt az adást, és eldönti, hogy na már pedig én most elmegyek, elhatároztam, ráveszem magam is, elmegyek erre a szűrésre. Hogyan alakul a beteg út? Mit kell neki ahhoz tennie, hogy erre a szűrésre el tudjon menni?
Több lehetősége van, de a két legfontosabb lehetőséget említem. Az egyik, hogyha a házi orvosa részt vesz a Nemzeti Szűrőprogramban, akkor ő szerepel ezen a listán, ha elmúlt 50 éves, és megkapja a kis csomagot otthonra, amelyben részletesen le van írva a levél formájában, hogy mit kell tenni. Kap kémcsövet, illetve kis tartályt, abba kell elhelyezni a székletet, megcímzett borítékot, amit ő neki vissza kell küldeni térítésmentesen, és az ESZT-n keresztül, vagy háziorvosán keresztül körülbelül 2-2,5 hét múlva hírt kap, hogy mi lett ennek az eredménye. Amennyiben a vizsgálat azzal zárul, hogy negatív, akkor nem, nincs teendője a betegnek, itt szűrésről beszélek, ugye, szűrés, kíváncsi volt, egy év múlva ezt meg kell ezt a vizsgálatot ismételnie. Amennyiben az a válasz jön vissza, hogy nem negatív, akkor a háziorvoson keresztül beutalót kap, és elfárad hozzánk a, most meg erről is ugye környékéről beszélek, a kórházba a gasztroenterológiára, és javasolunk neki vastag tükrözést. A másik változat, hogyha valakinek a háziorvosa nem vett részt, vagy nem vesz részt ebben a szűrőprogramban, akkor a beteg kérheti a háziorvosát, hogy végezzel a szűrővizsgálatot, és azt akkor is megtörténik a vizsgálat. Tehát így is megtörténhet.
Ha nem negatív az eredmény, és fel kell készülni erre a vizsgálatra, akkor az hogyan zajlik? Tehát mi az a diéta, mi az, amit be kell tartani már az előző napon?
Amikor előjegyezzük, vagy előjegyzést kap a beteg vastagbéltükrözésre, akkor az a gyógyszer is felírásra kerül, amit neki ki kell váltania, vagy meg kell vásárolnia, és előző nap kell alkalmaznia, hogy a véltisztítást elvégezze. És a feliráskor egy mellékelünk egy iratot, amelyben részletesen le van írva, és el is mondjuk, hogy hogy kell neki alkalmazni. A fő elv az, hogy előtte való nap szilárdételt, táplálékot nem fogyaszthat, sok folyadékot kell inni, ez körülbelül 2,5-3 liter, és azt is elmondjuk, hogy a gyógyszereit mit kell bevennie, vagy mit nem kell bevennie előtte.
Szokták emlegetni, akik eljönnek hozzám ide az egészségügyi műsorba, hogy egyre korábban alakulnak ki azok a betegségek, amik mondjuk jellemzően az idősebb korosztályt szokták érinteni. Tehát, hogy egyre inkább kitolódik a fiatalabbak körében a betegség. Mi a helyzet a vastagbélrákkal? Azt említettük az elején, hogy van már adat arról, hogy fiatalabbak is, de hogy jelenleg mondjuk Magyarországon mi a helyzet?
Magyarországon azt gondolom, hogy a zöme a betegségnek a az 50 év fölötti korosztályba esik, de viszonylag nagyobb forgalmú helyen, megyei kórházat annak tekintem, ott azt látjuk, hogy igenis bizonyos számban, vagy akkor így mondjam, emelkedett számban látunk fiatalabb személyeknél is kialakult vastagbéldaganatot, meglepően fiatalkorban, és ugye ezekben esetekben gyakrabban látjuk, hogy már tünettel vagy szövődménnyel kerülnek hozzánk, mivel úgymond nem gondolták, hogy kialakul, vagy kialakulhat. Összességében a trend valószínű, hogy kétirányú, ugyanis nem szabad elfelejteni, hogyha finoman is, de valamilyen szinten mindig mostanában azért az utóbbi években emelkedik a várható életkor, tehát ilyen értelemben az idősebbek továbbra is ki vannak téve, ugyanakkor a felgyorsult életünkben a fiatalok is érintettebbek lehetnek, tehát azt gondolom, hogy szélesedik az az életkor tartomány, ahol ezt a betegséget figyelnünk kell.
Ennek mi lehet az oka? Kizárólag az életmód, vagy ez annyiféle változás és inger ér minket, és olyan mértékben megváltozott a táplálkozásunk akár?
A táplálkozásunk az biztos megváltozott, akár még 20 évre visszamenőleg is, ha elgondoljuk, hogy mekkorát változott. Szokták mondani a rohanó életmódot, de ez egy nagyon elcsépelt dolognak hangzik.
Pedig igaz, tehát azért csépeljük el valószínűleg.
Igen, igaz. A másik pedig, hogy kérdés, hogy nem-e vizsgálunk többet? Nem-e vizsgálunk jobban? És akkor ugye hamarabb fedezünk fel olyant, amit régebb nem fedeztünk fel, ezt is felszokták vetni. Például a gyulladásos bélbetegségek kapcsán, hogy mennyi volt 20 évvel ezelőtt, most több van, egyértelműen emelkedő tendenciát mutat, de valójában emelkedik, vagy akkor nem vettük észre, jobban figyelünk rá, beteg is jobban elindul. Mindig óvatos vagyok a számokkal, mert statisztikával sok mindent és az ellenkezőit is viszonylag könnyen be lehet bizonyítani, de azt gondolom, hogy egy józan vonalon maradva a rizikótényezőket figyelembe kell venni, kettő, meg azokat a szűréseket, amit az egészségügyünk felajánl, azokat igénybe kell venni. És itt nem csak a vastagbél szűrésre, hanem ugye egy tüdőszűrésre, egy nőgyógyászati szűrésre, egy daganat szűrésre gondolok. Az volna jó, hogyha ezeken a betegek vagy a személyek magas számban jelentkeznének. És itt helyeznek, amit előbb mondtam, hogy ennek a gazdasági egészségügyi tényezője, illetve jelentősége is akkor valósul meg, ha magas számban, ha megfelelő számban jelentkeznek betegek szűrővizsgálatra.
Egyébként milyen ez az arány, ami tulajdonképpen amikortól 50 fölött el kell menni? Mennyi az aránya ennek?
A pontos arányt nem tudom a 23-ról, de az elmúlt 22-ből lehetett volna magasabb. Maradjunk ennyiben. És nagyon érdekes, ott, ahol hosszú évek óta, 10-15 éve van, Skóciában is panaszkodtak, hogy lehetett volna magasabb az arány.
Ha valaki elment erre a szűrésre, és mondjuk megkapta a diagnózist arról, hogy a betegség fennáll, hogyan szokták eleve fogadni magát a betegséget a paciensek, és mi a további teendő ilyenkor? Nyilván attól is függ, hogy mit találtak ott.
Azoknál a betegeknél, akik szűrésre jelentkeztek, és úgymond nem volt semmilyen tünetük, azoknál azért azt meg kell mondani, hogy ritkább, hogy rögtön egy rossz indulatú elváltozással találkozunk. Gyakoribb az, hogy van egy jó indulatú elváltozása, vagy egy teljesen jó indulatú, de nem daganattal összefüggő elváltozás, amit...
Ez polipnak hívja?
Hát a jó indulatú az polip, de lehet neki mondjuk csak divertikulózisa, ami egy kiöblösülést, egy tágulatot jelent a bélen, ami korral jár, nincs vele amúgy semmilyen tendő, ebből nem alakul ki daganat, de pozitivitást okozhat ugye a székletvérben. Tehát azok, akik szűrésre jelentkeztek, nem jellemző, hogy rögtön egy rossz indulatú betegséget találjunk. De sajnos előfordul. Akiknél volt már tünetük, vagy van már tünete, akár a véres széklet, akár súlyosabb tünetek, ott magasabb a szám, hogy betegséget, illetve rossz indulatú betegséget találjunk. A hír az mindig komoly megterhelés jelent a beteg számára. Én azt gondolom, hogy, vagy azt látom, hogy akiknek volt azért többé-kevésbé jelentős tünete, azok már úgy gondoltak rá. Azok szoktak jobban meglepődni, akiknek nem volt semmi tünetük. Igyekszünk elmondani, hogy mit láttunk. Körülbelül a vizsgálatnál is lehet mondani támpontokat, de maga a tükrözés az csak egy tégla a falban, még messze vagyunk attól, hogy feltérképezzük az egész betegséget. És ilyenkor egy rendszer szerint egy teljes kivizsgálás történik képalkotó módszerekkel, és utána, ha megvan a szövettani eredmény, akkor egy bizottság, egy onkológiai bizottság megtárgyalja, és egy teljes kezelési tervet javasol a betegnek.
Milyenek a túlélési esélyek, ha mondjuk korai stádiumban fedezték fel?
Korai stádiumban felfedezett vastagbél daganatnak akár 90%-os túlélése is lehet.
És ez mivel járt? Nyilván ezt az onkotím fogja eldönteni, hogy milyen terápiát javasolnak, mi a megoldás?
Hát klasszikusan, hogyha egy vastagbél daganatról beszélünk korai stádiumban, akkor ez magában foglalhat egy műtétet, az érintett bélszakasz eltávolítását, amit egy kemoterápia követ. A beteget ezt követően 5 éven keresztül onkológusok után követik, és rendszerességgel végeznek el vizsgálatokat.
Említettük ugye az idősebb korosztályt, ők egyébként a hajlandóság szempontjából előrelátóbbak? Tehát, hogy figyelnek annyira már magukra az idősebbek, hogy lássák, hogy itt valami már nem stimmel és kell az orvos?
Szerintem ez megoszlik, és itt a családnak a szerepét tudnám kiemelni. Nagyon fontos, hogy a család támogassa az idős személyt, hiszen ők vannak a legközelebb. És gondoljunk bele, egy idős személy egy idegen orvostól lehet, hogy soha nem találkozott vele, kap egy hírt, és itt mindig látom, hogy nagyon fontos, hogy hogy áll a család mellette. Minden forgatókönyvet látunk sajnos. Valamikor mindenki nagyon pozitív, igen, csináljuk, haladjunk, legyen kezelés, és ritkábban találkozunk azzal a forgatókönyvvel is, amikor elutasítás van, és nem akarnak semmit. Ilyenkor fontos a család, hogy akkor a fiatalabbakkal is külön beszéljünk, kicsit rábeszéljük, rávezessük őket, hogy miért lenne fontos, hogy ez a kezelés elkezdődjön, vagy megtörténjen. Időt kell hagyni. Tehát én azt szoktam mondani, amikor így nagyon elutasítás van, hogy jó, akkor egy picit üljünk le, elmondok mindent részletesen. Lehetőleg, ha nem volt ott, akkor behívjuk, és szeretnénk, ha a családtagok is hallanák ezt, és akkor arra kérem, hogy menjenek haza, és érdeklődjenek, beszéljenek, és egy megfelelő időpontban jöjjenek vissza, mondjuk egy hét múlva, hogy még egyszer beszéljük, mert ha van kérdés, akkor tegyék fel. Általában szokott eredményre vezetni.
A késői stádiumnak mindenképpen a halál a vége?
Hát, ha egy rossz indulatú betegséget nem kezelünk, akkor igen.
Erre megijednek az emberek, hogyha már ez a késői stádiumú, akarnak ők még ilyenkor küzdeni?
Azt gondolom, hogy a legtöbb esetben igen, de találkoztunk, vagy találkoztam sajnos olyan esettel is, amikor nem indokolta a pesszimizmusát a betegnek a helyzet, jó eséllyel évekre lehetett volna tünetmentességet biztosítani, akár gyógyítani is, és komoly meggyőző munkát kellett végezni, hogy rászánja magát a műtétre, illetve egyáltalán a kezelésre.
Eszembe jutott még a krónikus bélgyulladásról, hogy ennek egyébként mennyire nagy az esélye, hogy ebből kialakulhat majd a daganat?
Erre különböző statisztikák vannak, összefoglalva azt lehet mondani, hogy fiatalkorban és nagy kiterjedésben a vastagbelet érintő nem kezelt esetekben alakul ki számottevően gyakrabban. Azért a rövid területeket érinti, enyhe lefolyású, kezelt esetek rendszeresen van kontroll, ott azért ritkábban alakul ki. És a kezelésnek, illetve az utánkövetésnek pont egyik szerepe, illetve fontossága lenne, hogy észleljük azokat, akiknél jobban talán oda kell figyelni, és esetleg időben javaslatot tenni kezelésre, illetve műtétre, mivel úgy gondoljuk, vagy olyan a klinikai kép, hogy magasabb a rizikója annak, hogy kialakuljon a vastagbél daganat.
Valószínűleg még mindig sokan fognak hezitálni azon, hogy elmenjenek szűrésre, de ugye itt műsoron kívül én egy éles, erős mondatot alkalmaztam erre, hogy vagy a szűrés, vagy a halál, de akkor ennek van alapja sajnos.
Igen, engem is meglepett, hogy ennyire röviden és markánsan megfogalmazta a véleményét, de van benne igazság. Kicsit azért erős, mert a szűrés még ugye akkor történik, amikor valaki nem beteg, de inkább...
Jó esetben.
De továbbra is, amit korábban is mondtam, azt fogom megismételni, hogy éljünk azokkal a lehetőségekkel, amit az egészségügyi rendszerünk szűrőprogramokban biztosít nekünk.
A fejekben egyébként történt már változás e tekintetben? Tehát mondjuk, ha az elmúlt évtizedet nézzük, akkor látunk-e benne emelkedő tendenciát?
Azt gondolom, hogy igen. Azért az internet, a könnyebb adathoz való hozzáférés, a felvilágosító munka, én azt gondolom, hogy igen, lehet látni, hogy komolyabb érdeklődés van a szűrővizsgálatok iránt. Vannak időnként ilyen téfitek, hogy egy kis vérből mit lehet megállapítani, mit nem, de összességében a betegek és a személyek érdeklődnek, és elmennek a szűrővizsgálatokra. Thank you.
Műsorunk folytatásában a levendula jótékony hatásairól beszélgetünk Inhajzer Angélával.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mai témánk pedig a levendula lesz, és annak jótékony hatásai, és vendégem Inhajzer Angéla, aki kicsit többet fog erről nekünk beszélni, hogy milyen célokra is használhatjuk a levendulát. Köszönöm, hogy eljöttél a stúdióba.
Nagyon köszönöm a meghívást. És azt szeretném először is elmondani, hogy annyira sokan nem ismerik a levendulát, tehát hogy a jótékony hatásairól nagyon sokat tudunk, de nagyon kevesen tudják, hogy igazából ez egy olyan gyógynövény, ami szinte mindenre jó.
De tulajdonképpen akkor mire jó? Igen. Tehát hogyha mindenre, akkor milyen rétű felhasználása van?
Igen, tehát a gyógynövény maga nagyon sok gyógyszerben megtalálható, nagyon sok nyugtató van például, viszont hogyha illóolajat készítünk belőle és virágvizet, akkor pedig még jobb, mert közvetlenül például a bőrre is felvihető, például a gyerekeknek a fürdővízibe is cseppenthető, és ezáltal megnyugtatja mind az idegrendszert, mind egy kicsit segít ellazulni, és sokan mondják, hogy akik fejfájósak, nekik is jó közvetlenül például a fejre, ha behamaszírozzák esetleg fül mögé. Azt is hallottam már, az is működik, vagy ha migrénes az ember, akkor pont ott, ahol fáj, akkor be tudja masszírozni, és akkor pár perc múlva tényleg hatásos, tehát hogy hat ténylegesen.
Honnan jött az ötlet, hogy levendulával foglalkozzatok, csak levendulával foglalkoztok?
Nem, mi egy családi vállalkozás vagyunk, fő tevékenységünk amúgy erdőgazdálkodás, egy ilyen 1000 hektár területen gazdálkodunk, viszont vannak szántóföldjeink is, és képzeld el, hogy a kisfiam sajnos ekcémával ezzel az atópiás dermatitisszel született, illetve egy ilyen 6-7-es korában állapították meg róla, és kerestünk rá egy gyógymódot. Aztán kiderült, hogy a levendula ez nagyon jó rá, ugye, mert hogyha a bőre fölviszik, és már ott már kifejti hatását közvetlenül, akkor ez úgymond nagyon sokat segített a bőr megnyugtatásában. Nem azt mondom, hogy gyógyítja, hanem rendszeres használat mellett elősegíti a gyógyulást, és mivel a gyógynövényekről nem mondhatjuk el konkrétan, hogy tényleg gyógyítanak, csak elősegíthetik a gyógyulást, ezért ezt úgy csináltuk anno 2016-ban, hogy volt egy szántunk, és beültettük levendulával. Először csak egy 1000 tűvel, aztán pedig, amikor már érdemes tudni, hogy a levendula rögtön az első év végén már virágzik, és learathattuk az eredményt, úgyhogy elvittük Pannonhalmára, ahol lepárolták nekünk, és azt a kicsi mennyiséget, mert akkor még nagyon kevés volt, azt azzal kezeltük a kisfiamat. Aztán pedig a következő évben, ahogy láttuk, hogy beáll a növény, jól érzi magát, akkor megpróbáltuk még többel, úgyhogy ma már 15 ezer tövet kezelünk, és nagyon gyönyörű helyen van egyébként Ivád mellett, Pétervására közelében, és vegyszermentesen kezeljük, tehát semmi nincsen benne, úgyhogy igazából kézi munkával ápoljuk, és nincsen semmilyen vegyszer benne.
Hát az, hogyha valami már a kéz munkáját igényli, gondolom, hogy elég fárasztó, ez mennyi időt jelent nektek, amíg gondozni kell? Nem igényel sok gondozást?
Nagyon sokat kell vele foglalkozni egyébként, főleg ha csapadékos az időjárás, mert akkor a gyomok megtelepszenek benne, úgyhogy nekünk ez azt jelenti, hogy egy ilyen 5 napos munka egy hónapban az biztos, hogy ráfordítódik, mert ki kell szednünk a gyomokat, és ugye a sor közt azt még rendben, hogy egy traktor mondjuk végigmegy a sor közén, de a tövek mellett azt kézzel kell kiszedni.
Térjünk át arra, hogy ugye végül is hogyan különböztethető meg. Tehát mondtad, hogy van illóolaj és van virágvíz. Most a kettő közötti különbséget mi határozza meg, azon kívül nyilván, hogy az eljárás más?
Igen. Amikor lepároljuk a növényeket, körülbelül 1 tonnát szoktunk lepárolni. Ez belekerül a gőz lepárlónkba, ami ilyen alembik lepárlónak nevezett rézlepárló. Ezt még anno Portugáliába szereztük be. És amikor ez így a vízgőz, olyan, mint a pálinka főzés egyébként, hogy a vízgőz erejével akkor így úgymond felforraljuk, és akkor kicsapódik belőle az illóolaj, és kicsapódik mellé még egy kevesebb illóolaj anyag tartalmú desztillált víz igazából, ez a hidrolátum, úgy is hívják, hogy virágvíz. És ez közvetlenül például a csecsemők bőrére is szórható, mert nekik már az illóolaj még lehet, hogy túl erős is kiválthat bármilyen allergiás reakciót, viszont ezzel ez biztos, hogy nem. Mert kevesebb illóolaj tartalma van, körülbelül 0,01%, de mégis elég ahhoz, hogy az ő bőrüket megnyugtassa.
Ha az olajat szeretnénk használni, akkor ez milyen felhasználási területre való?
Ha esetleg sebek keletkeznek a bőrön, vagy vannak ezek a betegségek, mint az atópiás dermatitis, vagy horzsolások, vagy rovarcsípések, esetleg égés konyhában, akkor rögtön rákenjük, és akkor, ha felnőttről van szó, nagyon gyorsan segít.
Milyen betegségek vagy elváltozások esetén lehet akkor használni ezeket? Tehát mi az, amire mondjuk konkrétan ti is használjátok, vagy amire keresik a levendulát magát?
Igen, ez olyan érdekes, mert ugye mi csak erre kezdtük el használni az atópiás dermatitiszre, ami igazából egy év használat után meg is szűnt a kisfiamnál, úgyhogy ez így nagyon nagy eredmény volt. És a másik, hogy mindig folyamatosan bővítjük ezt a tudást, mert például a férjem a korpásodás ellen használja. Aztán van olyan, hogy mi minden szombaton például szaunázunk, akkor a szauna szeánszhoz használjuk mind az illóolajat, mind a virágvizet, mert a virágvizet például alapnak, és abban még teszünk bele citromot, narancsot, fenyőt, ilyeneket, és akkor az is nagyon-nagyon jó hatású. Viszont aki még például vásárol tőlünk folyamatosan, ők azt mondják, hogy elalvás segítő a kisgyermeknek. A másik lány pedig azt mondta, hogy még a lábára is használja, amikor nagyon berepedezik a sarka.
Alapvetően, hogyha elmegyünk egy drogériába, akkor azzal szembesülhetünk, hogy az illóolajoknak a piktogram jelölésében ott van, hogy mondjuk a környezetre ártalmas anyagot tartalmazó szerről van szó. Most itt, hogyha megkülönböztetjük ezeket, hogy ezek a drogériákban kaphatók, vagy a kézműves termékek közül kikerülő olajokról van szó, az mi különbözteti meg, hogy tulajdonképpen ez veszélyes lehet?
Hát annyi, hogy nekünk is egy biztonsági adatlapot kell ugye szerkesztenünk hozzá, tehát hogy tűzveszélyes, és kisgyermekeknek ugye nyilván belső felhasználásra sem ajánlott. Bár tudok olyan levendulaolajat, amit belsőleg is lehet szedni, de a miénk nem, mert erre még nincs meg a vizsgálatunk, hogy belsőre milyen feltételeknek kellene teljesülniük. Úgyhogy mi csak külsőleg alkalmazzuk és ajánljuk. Viszont az, hogy igazából mi biztos, hogy nem teszünk bele vegyszert, az már egy különbség, mert a többiek, én nem tudom, hogy csinálják, de lehet, hogy egyszerűbb legyomírtózni az egész területet, hogyha nem akarunk kapálni, de mi biztos, hogy nem használunk.
Mit látsz, hogy az emberek mennyire ismerik, használják, szeretik az illóolajokat különböző felhasználáshoz?
Egyre többen szerintem egyébként fordulnak ehhez a jó, úgymond régióhoz, mert most tagja lettem, van egy országos szervezet, én csak úgy hívom őket, hogy boszorkányok, mert nagyon-nagyon sok mindent tudnak a gyógynövényekről, és én is szeretnék majd ebben tovább képezni magamat, mert nagyon fontos, hogy ne a vegyszereket használjuk, ugye főleg ne egy 6 hetes kisbabára, akinek tényleg azt mondta az orvos, hogy kenjem rá a szteroidos krémet, és tudjuk, hogy nem fogjuk, de inkább ezen a természet erejében lévő kincseket használjuk fel, ahogy lehet.
Miért is jó ez nekünk? Tehát, hogy nyilván amiatt, hogy ki fogjuk ezeket a vegyszereket az életünkből zárni, azzal igen, de hogy ezek a gyógynövények, ezeket újra meg kell ismernünk? Ezeket igen. Újra fel kell fnünk?
Pontosan igen, szerintem. Most van egy ismerősöm, ő szokott nekünk segíteni, és nagyon érti ezt, hogy akkor milyen növény a mezőn, mire jó, és tanulok tőle egyébként még így is, ilyen autodidakta módon, hogy tényleg ő mondja, hogy ebből lehet például főzeléket az árvacsalámból, akkor ezt próbáljuk ki, akkor az akácvirágot is le lehetne párolni ilyen parfümszerűségnek, tehát nagyon-nagyon érdekeseket mond, úgyhogy majd lehet, hogy ki is próbáljuk egyébként.
Hoztál egy táblázatot, vagyis több táblázatot magaddal, amiben ugye értékekről van szó. Na most itt az illóolajoknak egy bizonyos értékekkel kell rendelkeznie. Miről beszélünk? Elmagyarázott kicsit nekünk, hogy milyen értékeket kaptatok ti?
Igen. Mindig ugye idén bevizsgáltatjuk a tavalyi készült olajokat, és például a mostani azt mondták, hogy már parfüm minőségű. Ezt most kár, hogy így a rádión keresztül nem lehet megszagolni, de igazából ami meghatározza ezt az olajat, az a terpinén 4 a természetes pajzsnak nevezett vegyület. Ez a felelős azért, hogy a levendula nem csak nyugtat, de tisztít is. Ha a pattanás vagy apró bőrsérülés ér, ez az az összetevő, ami segít a bőrödnek regenerálódni. És akkor ugye pöttyincs egy cseppet a főtisztító pálcikára, és kezeled vele a bőrhibákat, vagy ugye ezzel a rollos megoldással már közvetlenül a bőrre.
Tehát közvetlenül magát, az igen. Olajat tehetjük a bőrre.
Igen. A lavandul acetát a valódiság pecsétje, ez az észter, az igazi levendula védjegye, Ez adja azt a mély, édes kis prémium illatot, amitől azonnal kisimulnak az idegeink. Ez az összetevő teszi az olajat alkalmassá a legfinomabb arcápoló szérumokba is. Tehát végül is lehetne ilyen ötlet, hogy egy-két cseppet az éjszakai arckrémbe belekeverjünk a sejmesebb bőrért. És a friss levegő ereje, ez az ocimének. Ezek a vegyületek adják az olajunk zöld, friss karakterét, mert tényleg van benne egy kicsit ilyen mentás vonal. Amellett, hogy remekül tisztítják a légteret, segítenek, hogy a környezeted ne csak illatos, de baktériummentesebb is legyen. Például, amikor volt a Covid, akkor mi bevittük az óvodába, és akkor, amikor lehetett menni nyilván, és akkor ezzel fertőtlenítették a szobát.
Milyen érdekes, ez is egy másik felhasználási terület.
És a gyerekek jobban aludtak.
Miért volt fontos az, hogy bevizsgáltassátok, és ezeket az értékeket lássátok? Tehát ez egy szükséges dolog volt, vagy erre ti kíváncsiak voltatok?
Igen, már az elejétől kezdve egyébként 2017-től tehát mi állandóan bevizsgáltatjuk az olajokat minden évben, csak azért, hogy megtudjuk, hogy a növény mennyit változik, mert például az elején az a palánta, amit mi elültettünk, az még jobban egy másik egyedre hasonlított, mint amire most. Tehát, hogy egy kicsit úgy változik maga a növény is. És most már azt mondják, hogy 8 év után, most már lassan 9, hogy kicsit így veszít az erejéből, de még mindig nagyon jó felé is mehet a dolog. Tehát nem kell kivágni, meg nem kell felszámolni az ültetvényt, hanem most már ugye jobban odafigyelve, meg mások lesznek az értékek. De például az elején a kámfor tartalma például nagyon magas volt. Az eukaliptusz ugyanúgy. És mi se értettük, hogy ezek amúgy honnan jönnek, de hogy ez adja magát a növény. És akkor most például, most meg egy kicsit már alacsonyabb, olyan, mintha így megnyugodott volna még jobban másfelé. És akkor így magunknak is jó, viszont akik pedig alapanyagként vásárolják, mert a legtöbb anyagot azt úgy adom el, hogy literenként, akkor viszont ő nekik a kozmetikai termékekben nagyon fontos, hogy mit tartalmaz ugye az illóolaj.
Hát akkor fedezzük fel újra szerintem a gyógynövényeket, és akkor nyilván a levendulával is kezdhetjük. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Köszönöm még egyszer a meghívást.
Mai egészségügyi műsorunkban először a vastagbélrák volt a témánk, ezután a levendula jótékony hatásairól hallhattak. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és technikus kollégám Birincsik Márton és Karkus István nevében is. A szerkesztőt, Berecz Renátát hallották.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.